A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
John Hapfield, a Princeton Egyetem kutatója, és Geoffrey Hinton, a Torontói Egyetem kutatója nyerte a 2024-es fizikai Nobel-díjat. A mesterséges intelligencia kutatásában kulcsszerepet játszó gépi tanulásos kutatásaikért. Itt van velünk Csabai István, az MTA levelező tagja, az ELTE TTK professzora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Az indoklás szerint Hapfield és Hinton a mesterséges neurális hálókkal történő gépi tanulást lehetővé tevő alapvető felfedezésekért és invenciókért érdemelte ki az elismerést. Ők azok, akiknek a gondolkodó számítógéprendszereket köszönhetjük?
Hát ez nyilván jóval összetettebb a kérdés. Tehát egyrészt, ahogy egyébként a Nobel-díj bizottság le is írt, hogyha valaki elolvassa a részletes leírását a Nobel-díjaknak, tehát nyilván előtte is sokan dolgoztak már a kérdéskörön, meg utána is nagyon sok fejlesztésre volt szükség. Ez igazából egy sarokpont volt mondjuk, amit lehetett találni ebbe az egész hosszú, bonyolult történetbe, és egy olyan sarokpont ráadásul, ami ugye a fizikához kötötte ezt a dolgot, tehát ugye ne feleljük, hogy fizika Nobel-díjat adtak érte, és akkor részben nyilván ez is egy kicsit módosítja azt, hogy kit emeltek most itt ki ebbe a dologba. Tehát nem tudom, hogy a történelemről beszélhetünk. Tehát
persze, persze.
Ez részben ez egy ugye ősi vágy, tehát ugye az embernek, hát mondjuk legalábbis így a tudományban élve az embernek vannak ilyen ősi vágya, hogy megérteni, hogy hogyan működik az univerzum, mi az élet, meg mi a gondolkodás, tehát ez mindig is szerintem egy ilyen alapvető dolog volt, és akkor, ha úgy veszük, akkor az eredeti számítógépek is, tehát ugye a Neumann elv, az a számítógép, amit használunk a mindennapokban, az is valahogy abból indult ki, tehát valamiért egy gondolkodó gépet akartak már régóta csinálni, csak akkor az még távolabb volt, hogy így fejezzem ki a valódi agytól, vagy valódi idegrendszertől, és akkor valamikor elindult egy kicsit közelíteni ahhoz, hogy legalábbis a biológiai ideghálózatokhoz, ami hasonló architektúrával is csinálni valamilyen gépezetet, és akkor hát ennek egy sarokpontja volt ez a Hopfield féle felfedezés.
Hát az első ilyen gondolkodónak tűnő gép ugye a Kempelen farkasféle sakkomputere volt, ami egy csalás volt, abban semmifajta számítógép nem volt, és aztán eljött a számítógép kora, és itt azt hiszem, hogy az újdonság az egészben a mesterséges neurális hálóknak a részletezése, az elemzése?
Így van, így van. Tehát, hogy ugye a biológiai oldalról akkor, ahogy a mikroszkóp technológia fejlődött, ugye akkor hogy megfesteni egyáltalán mondjuk a sejteket, az idegsejteket, ugye ennek van egy nevezetes fejlődése. Most nem tudok, nem is készültem pontos tudománytörténetből, főként a biológia történetéből, vagy az idegrendszer feltárásának a történetéből, de hogy egyre jobban világossá vált tulajdonképpen az, hogy egyáltalán az, hogy az agyunk, az idegrendszer az, ami felelős a gondolkodásért, másrészt, hogy mi annak a szerkezete. Tehát ugye annyi, hogy sejtekből áll, idegsejtekből áll, amiknek van, mondjuk így, ha már egy kicsit így technikai labban írjuk, akkor van több bemenete, ezek a dendritek, ott kapja a többi sejtektől az impulzusokat, az információt, és akkor van egy kimenete az axon. És akkor nagyjából ez a képez kikristályosodott már, hogy akkor idegeknek egy ilyen összekötött hálózata működik, és akkor valamikor, mondjuk egy ilyen sarokpontnak mondhatjuk 50-es, 60-as éveket, amikor egy-egy idegsejtnek egy matematikai modelljét próbálták meg így gépekkel megvalósítani, ez volt a Rosenblatt-féle perceptron, ami egy ilyen idegsejtet tudott valamilyen szempontból modellezni, tehát egy nagyon-nagyon leegyszerűsített, nagyon-nagyon sok szempontból primitív matematikai gépi modellét adta egy ilyen sejtnek.
John Hapfield olyan asszociatív memóriát hozott létre, amely képes adatokban tárolni és rekonstruálni képeket és más típusú mintázatokat. Geoffrey Hinton olyan módszert talált fel, amely képes önállóan tulajdonságokat találni az adatokban, és így olyan feladatokat elvégezni, mint a képek bizonyos elemeinek azonosítása, olvasható a bizottság közleményében. Mi különbözteti meg az emberi intelligenciát a mesterséges intelligenciától? Van-e pontosan megfogalmazható határ a kettő között?
Hát, erről nagyon sokat beszélnek sokan mostanában. Egy kicsit inkább folytatom még a történetet, csak hogy világos legyen, hogy Hopfield mit is csinált. Na, tehát, hogy akkor volt a 60-as években ez a történet Rosenblatt a Perceptronnal, amit össze is szerelt ő, tehát egy gépezetet, akkor nem számítógép beprogramozta, hanem fizikailag összerakott egy ilyen szerkezetet drótokból, elektronikából. Érdemes egyébként megnézni magát a történetet, nagyon jó a kép maga, hogy mennyi bonyolult kábelt tartalmaz maga ez a szerkezet.
Ez az a kép, bocsánat, amelyik úgy néz ki, mintha egy pókháló lenne?
Így, hát úgy néz ki, tehát hogyha beírja valaki a Google-be azt, hogy Rosenblatt és Perceptron, akkor képeket keres, akkor van egy nagyon-nagyon sok drótot tartalmaz, ilyen pókhálószerű háló előtt áll maga Rosenblatt, ez egy ilyen nevezetes.
Igen, erre gondoltam én is.
Ikonikus kép, igen. És akkor az történt, hogy akkor ezt elemezgették, ezt a megközelítést, és érdekes módon volt egy tudományos publikáció, egy cikk Minsky és Papert tollából, akik azt mondták, hogy ez a modell, ez a Perceptron modell, ez tulajdonképpen csak nagyon egyszerű feladatokat tud megoldani. Ha meg összekötnénk belőle sokat, akkor aztán nem tudjuk, hogy hogyan kell tanítani. És akkor emiatt gyakorlatilag a 80-as évekig ez az egész történet ez így elhalt. Tehát nem nyilván volt, aki ezzel foglalkozott vagy kutatta, de ugye a tudományos köztudatban nem volt benne, nem tudom, nem lehetett rá grantokat kapni, és a többi, tehát kevesen foglalkoztak.
Elnézést, hogy félbeszakítom, de azok a számítógépek, amelyek akkor voltak, és használták a NASA-nál a szovjetek, talán mi is, azok nem voltak ugye mesterséges intelligenciával rendelkező számítógépek, azok csak azt segítették, hogy gyorsabban lehessen kiszámolni egy pályát, egy területet vagy valamit?
Igen, tehát vissza lehet nézni a történetet, hogy nem tudom hány bit volt azokban a számítógépekben, hány másodpercenként hány műveletet tudtak elvégezni. Tehát ez külön egy érdekes sztori, aminek egyébként van köze az egészhez. Tehát mondjuk, amit szoktak is emlegetni, hogy a Moore törvény, hogy egyre gyorsabb és gyorsabb ütemben növekszik az, hogy mi egy számítógép kapacitása. Tehát ha csak arra emlékszem vissza, hogy én amikor először találkoztam számítógépeket, tehát kezembe foghattam, ugye akkor régességen a lyukkártyákat kellett csináltatni, azt elküldeni a számítóközpontba, az lement, vagy az első gépem, amit megvettünk az öcsémmel, az egy ZX81-es kódban 1 kilobájt memória volt. Jó, tehát nem gigabájt, mint most van, vagy akár terabájt, hanem kilobájtba mértük, és akkor az órajele az 1 megahertz volt, nem pedig ugye nem gigahertz, mint most a processzor. Tehát nagyon-nagyon más kapacitások voltak, tehát azok a gépek, azok teljes mértékben alkalmatlanok lettek volna arra, bármilyen modell is lett volna, akkor ez egy fontos mozdulat az egészben. De hogy Hopfield akkor tulajdonképpen egy olyan modell talált ki, hogy hogyan lehet mégis tanítani egy hálózatot. És akkor itt jön be, amire talán érdemes szót fordítani, hogy mi benne a fizika. Tehát, hogy ugye fizikusok azok szeretnek így nagyon-nagyon leegyszerűsíteni dolgokat, mert akkor tudnak vele bármit kezdeni, akkor tudnak, nem tudom, egyenleteket fölírni, amikkel számolgatnak, és akkor legalábbis azt hiszik saját maguk számára, hogy akkor megértettek egy ilyen rendszert. És akkor az volt az analógia, tulajdonképpen a statisztikus fizika analógiája volt, hogy a statisztikus fizika mondjuk leírja, hogy hogyan működnek a gázok, vagy hogyan működnek a mágnesek, hogyan működnek a kristályok. Tehát, hogy van nagyon sok részecskénk, ugye 6x10^23-on tudjuk annyi egy mol, és akkor azok kölcsönhatnak egymással.
Ez az Avogadro-féle szám.
Így van. És akkor azt mondja a statisztikus fizika, hogy ugye le tudjuk írni, ezt tanulja mindenki az iskolába, hogy hiába van 6x10^23-on atom egy gázban, mégis az univerzális gáztörvény, P/V=N/K/T, az leírja a gáznak a viselkedését, hogy a nyomás, meg a hőmérséklet hatására hogyan változik a térfogat mondjuk. Jó? És akkor azt mondta mondjuk így, egy kicsit nagyon sarkít, vagy mit gondolt Hopfield, hogy hát hiszen akkor tekintsük az idegrendszert is egy ilyen nagy rendszernek, van benne sok úgymond részecske vagy elem, ezek a idegsejtek vagy neuronok, azok úgy, mint a részecskék ütköznek, vagy elektromos, mágneses térrel kölcsönhatnak egymással, akkor ezek meg kölcsönhatnak ugye a nyúlványokon keresztül. És akkor gondoljuk az, hogy vannak részecskék, vannak kölcsönhatások, és akkor próbáljuk meg ezzel a nagyon-nagyon sarkított, nagyon-nagyon egyszerűsített modellel leírni az ideghálózatokat.
Mi volt és mikor volt az első olyan számítógép, amelynél már a mesterséges intelligenciát használták? Tehát rá lehet mondani, hogy ez már rendelkezik ilyen képességekkel vagy tulajdonságokkal.
Hát, ugye az a problémája való ez az egész kérdéskörnek. Ugye nagyon sokat vitatják, ez most is persze most érthető módon, hogy intelligens a számítógép, mi a mesterséges intelligencia. Ugye valahol ott kezdődik a probléma, hogy nincs igazán olyan fix jó definíciója az intelligenciának se. Ugye a matematikában lehet dolgokat definiálni, azok nagyon precíz és konkrét, de ugye a hétköznapi fogalmak azokról, ugye van is a nevezetes idézet, tehát szerintem Aquinoi Szent Tamás, hogy ha nem kérdezi meg tőlem senki, hogy mi az idő, akkor tudom, hogy mi az idő fogalma, ha pedig valaki megkérdezi, hogy magyarázzam el, hogy mi az idő, akkor nem tudom elmagyarázni. És szerintem az intelligenciával is ez, hogy úgy van egy érzésünk, hogy mi az intelligencia, de hogyha egészen konkrétan le kell írnom, és egy tesztet kell valamit csinálnom, ugye volt is ez a Turing-teszt, hogy most valami intelligens vagy nem, akkor hát nehéz dolog. És akkor mondjuk, amit Hopfield csinált, tehát az nyilván nem egy mesterséges intelligencia volt. Én nem is hívták úgy, egyáltalán nem hívták úgy, jó, tehát egyáltalán nem volt egy, a név se volt így kitalálva, hanem az egy úgymond asszociatív memória modell volt, ami az intelligenciának egy picike részét nagyon egyszerű eszközökkel modellezte azt, hogy hogyan tudunk mondjuk részletekből előhívni egy emléket, vagy hogyha egy kicsit zavaros, zajos képből hogyan tudjuk felidézni a pontosabb, részletesebb képet. Erre vonatkozott Hopfieldnek a modellje.
Megkérdezhetem öntől, hogy ön szerint mi az intelligencia?
Hát én nekem van egy saját, de ez ilyen saját bejártó gondolatom, ami egyébként valószínűleg nem sajátom, mert mások is hasonló dologra rájöttek, ez így nem kutatom, vagy nem követem. Ez nem valami olyasmi, hogy lemodelezzük a világot a fejünkbe. Tehát a fejünkbe tulajdonképpen csinálunk egy kis belső világot, egy kis virtuális világot, jó? Például a kis virtuális világban mondjuk most ön benne van, tehát van egy modellem arra, hogy itt a drót, ami kijön a telefonomból, ugye ez egy vezetékes telefon, most akkor az is kiderült, akkor annak a másik végén az elmegy a telefonközpontba, és akkor valahol ott ön ül egy hasonló telefonnal, akár vezetékes vagy vezeték nélküli telefonnal. Tehát ez így benne van a fejembe egy ilyen modell. Tehát virtuálisan ugye ön is bele van rajzolva, vagy mint a számítógépes játékokban. Benne van a fejembe. Tehát a fejembe fut egy kis világmodell, és ez a világmodell ez megtanulta ugye egyrészt, amit örököltünk, egyrészt, amit még az evolúció belerakott már eleve az idegrendszerünkbe, meg amit látunk, hallunk, tanulunk, akár az iskolába, akár csak úgy szemlélve a világot, akkor ez kialakít egy viszonylag pontos virtuális világot a valóságról, és akkor ebbe a virtuális világban tudom jósolni, hogy mi fog történni. Tehát tudom jósolni azt, hogy ha én túl sokat beszélek, és nem hagyom önt szóhoz jutni, akkor előbb-utóbb belevág a szavamba. És a többi, és a többi. Tehát szerintem valahol ez az intelligencia, így magamnak ezt így tudom megfogalmazni, és akkor ez persze lehet különböző szinteken. Tehát egy egyszerűbb mondjuk állatnak, annak is van egy ilyen intelligencia, csak az sokkal kevesebb bemenetből egy sokkal egyszerűbb képet alkot a világról, de az már segíti abban, hogy találjon táplálékot, tudjon szaporodni, és minden, amit kell egy állatnak. Tehát valami ilyesmi szerintem az intelligencia, és akkor ebben nyilván a gépek is haladtak előre, hogy mennyi információt gyűjtenek be, és milyen pontosággal tudják úgymond reprezentálni a külső világot belül az ő, bárminek hívjuk, belső úgymond idegrendszerükben.
Igen, de ebből a koncepcióból, vagy meghatározásból, hogy jön ki például a bűvös kocka?
Mármint a bűvös kocka megoldása, vagy a bűvös kocka
feltalálása? Hát ez az egész ötlete és létrehozása. Tehát ez nem a világból jön belém, hanem ezt nekem kell külön megalkotnom a világtól függetlenül.
Hát ez egy jó kérdés, hogy itt is most erről sok vita van. Tehát ugye nevezzük nevén, ugye ezek a nagy nyelvi modellek, ChatGPT és társa, ugye ez robbantotta be most az egészet valamilyen szempontból.
Igen,
tehát
igen.
Előtte is már jó ideje, tehát hogy ha csak ha visszatérünk, hogy a 80-as években akkor Hopfield kitalálta ezt a fizikai elven, statisztikus fizikai elven működő egyszerű memória modellt, és akkor utána megint egy kicsit szünetelt a dolog, aztán utána most, hogy a számítógépek ilyen szuper módon fölfejlődtek, ugye ami részben megint egyébként a virtuális világoknak és a fiatal embereknek köszönhet, akik szeretik a zombikat lőni, meg a vadászrepülőgéppel repülni, tehát hogy nagy teljesítményi számítógépek kellettek, amik nem csak ilyen számítógépes játékokra jók, hanem arra is jók, ugye a technológia fejlődése lehetővé tette, hogy ezeket a modelleket egyre bonyolultabbra csinálják. És akkor ugye az a kérdés, hogy akkor jó, ezek a dolgok, a ChatGPT, a képfelismerő modulok és a többi valahogy utánozni tudják az embert. Ugye ez egy olyan kevésbé tűnik, ugye utánozás majom szokás, ez kevésbé tűnik annyira intelligens dolognak, nagyon hasznos persze, hogy ugyanazt tudja, mint egy ember, és akkor tud tanácsot adni, vagy mondjuk amivel itt is foglalkozunk, mondjuk orvosi képdiagnosztika, átveszi a nehéz fárasztó munkát, mondjuk radiológusoktól, patológusoktól, hogy kiértékelje, hogy rákos, nem rákos ez a minta. De ugye a nagy kérdés, ami ugye még ugye a gondolkodásnak egy még magasabb szintje, hogy ez a kreativitás, azt hiszem, hogy erre akart rákérdezni a bűnöket.
Igen, a kreativitásra, igen.
És akkor ugye itt megint az a kérdés igazából, tehát én, mint természettudós, fizikus, akkor azt a kérdést teszem föl, hogy na jó, de akkor vajon az emberben mi a kreativitás? Tehát vajon az emberben mi az, ami lehetővé teszi ezt, hogy mondjuk új dolgokat kitalál? És akkor hogy ennek vajon van-e valamilyen misztikus, varázslatos háttere, jó, tehát ami különleges dolog, ami csak az emberben van, én mondjuk magam részéről nem hinném, vagy pedig ugye részben az, hogy mi az állat világ része vagyunk tulajdonképpen, tehát egyfajta állat az ember is, tehát nem pejoratív értelemben mondva, hanem
természetesen.
Az evolúció tekintetében, akkor nyilván az ember is egyfajta állat, akkor a többi állatokban is van kreativitás, szerintem egyértelműen van, és nagyon ügyes dolgokat tudnak az állatok is csinálni, tehát ugye az etológia ezzel foglalkozik, és rengeteg ilyen dolog van, de hogyha nézzük megint akkor egy kicsit elabszolhálva, hogy hogy működhet ez, akkor úgy működhet, hogy egyrészt vannak a tapasztalatok, jó? Tehát minél többet láttam, hallottam. Akkor a kreativitásban szerintem gyakran olyan, hogy összekötök olyan dolgokat, egyik helyen hallottam, másik helyen hallottam, és más ember mondjuk nem mozog ezen a területen is, azon a területen is, akkor összekötöm. Akkor nyilván vannak ilyen véletlenszerű bolyongás, csak úgy fantáziál az ember. És akkor próbálkozik ezzel, azzal, annak nagy része az végül értelmetlen hülyeség lesz, jó? És akkor egy-kettő az pedig tényleg működik, és tényleg jó lesz. Ugye hát nehéz lenne most Rubik Ernő agyát így lemodelezni, de valószínűleg szerintem a kreativitásban ezek a dolgok kombinálódnak össze, tehát hogy a régről, sok helyről begyűjtött információ kombinációja, egy kis random fantáziálgatás, meg utána leellenőrzése, tesztelése annak, hogy amit én kifantáziáltam, annak van-e értelme, és akkor az használható-e valamire.
Jelenleg mik a legbonyolultabb rendszerek, amelyeknél mesterséges intelligenciát használnak, mert kell?
Hát most az, hogy két dolog fejlődött föl nagyon, az egyik ez a képi mesterséges intelligencia, tehát az talán egy kicsit megelőzte ugye a nyelvit, tehát ez valamikor a 2010-es évek közepetáján volt egy ilyen rendszeresen lefolytatott teszt, ez a ImageNet képeknek a gyűjteménye, és akkor az volt a feladat, hogy akkor mutogatnak mondjuk az embernek vagy a gépnek, ugye ebben az esetben sok képet, és megmondani, hogy mi van rajta, kutya, macska, autó, repülő, stb. És valamikor a 2010-es évek közepére érték el ezek a modellek azt a kapacitást, hogy ilyen viszonylag kicsi, nem túl jó felbontású képekről kb. Hasonló pontossággal el tudták dönteni, hogy mi van rajta, mint az ember, aztán később meg túlszárnyalták, nem tudom, a kutyafajtákat pontosabban meghatározzák, mint egy átlag ember. Tehát ez a dolog, és akkor most a képi dolgok, hát látja mindenki, hogy hova jutott. Egyrészt mondjuk így szakmailag, tehát említettem, hogy mondjuk szövettanba, hisztopatológiába, akkor tényleg betegszik gyakorlatilag sok tekintetbe azzal, hogy az orvosok, patológusok mit látnak a képeken. Másrészt meg ugye látjuk azt, hogy videókat tud generálni, csak beírok valamit, és akkor profi HD felbontású videót generál. Tehát ez az egyik vonulat, ahol szerintem a legerősebb dolgok vannak, a képelemzés, képfelismerés, képgenerálás, tehát ez tényleg hihetetlen pontosság és hihetetlen minőségben van. A másik pedig a nyelvi modellek, ami egy kicsit meglepetés is lett. Tehát azt gondolta volna az ember, hogy na jó, a látás az az olyan, mint egy kamera, meg nem tudom micsoda, azt úgy nem értékelt az ember annyira nagy intelligenciának, noha egyébként ez se igaz, tehát sokkal összetettebb dolog a látás, az nem csak egy kamera. Viszont ugye a nyelv az összefonódik ugye az embernek a magasabb tudatos gondolkodásával, az intelligenciával, és akkor azt hitte volna szerintem szinte mindenki, még a szakemberek is, hogy ehhez valami bonyolultabb szerkezet kell, tehát valami bonyolultabb rendszer kell összerakni, és akkor tulajdonképpen meglepetésként érte a kutatókat is, hogy az a nem azt mondom, hogy egyszerű, de azért tulajdonképpen relatíve egyszerű transformer modell, amit egyébként zárójelbe jegyzek meg, hogy az gyakorlatilag ugyanaz, mint a Hopfield modell valahol. Van egy tanulmány, ami kimutatja, hogy ez a transformer modell, ami a ChatGPT mögött van, az equivalens matematikai, a Hopfield által kitalált asszociatív memória modellel. Tehát, hogy ez az egyszerű modell, amit viszonylag egyszerű is leprogramozni, ez ennyire okos lett. Pusztán attól, hogy tápláltuk bele az információt, tehát az egész internetet elolvasta praktikusan, és hogy ez ettől ilyen okos lett, és hogy nem kellett bonyolultabb gépezetet, szerkezetet összerakni. Azt gondoltuk volna, hogy az emberi agy, valamilyen értelemben legalábbis a nyelv, meg a tudatos gondolkodás az sokkal-sokkal több és sokkal-sokkal összetettebb és bonyolultabb, mint hogy egyébként az is, csak hogy egy ilyen egyszerű rendszer le tudja utánozni.
Utoljára azt kérdezném, vagy utolsó kérdésként, hogy Stephen Hawking szerint az emberiség maga alkotja meg azt, ami végül el fogja pusztítani, és ezt a mesterséges intelligenciára mondta. Mi a véleménye erről?
Hát erről sokat írnak és sokat beszélnek, és akkor említsük meg ugye Geoffrey Hinton nevét is, a másik kutatót, aki a Nobel-díjba részesült John Hopfield mellett. Ugye ő egyébként jobban benne maradt a témában, tehát hogy Hopfield sok minden mással foglalkozott, és tulajdonképpen másért is kaphatott volna a Nobel-díjat. Hinton ő folyamatosan ezt a területet kutatta, és akkor végül, természetesen amikor az egésznek üzleti haszna lett, akkor a Google-nél dolgozott egy jó ideig, és talán 2 éve formán kilépett a Google-től, és az utóbbi időkben nyilatkozataiban, érdemes egyébként elolvasni, mert ő tényleg szakértője a témának, sőt a Nobel-díjas interjújában is inkább arra hívja föl a figyelmet, hogy óvatosabban kellene bánni ezzel a technológiával, mert ez egy nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon nagy hatású dolog, és mint bármi ilyen, mondhatjuk, nem tudom, az őskorban a tűz feltalálása, tehát nyilván azzal is lehet nagyon hasznos dolgokat csinálni, meg gigantikus pusztításokat, és hogy maga ez a mesterséges intelligencia, ez ha lehet, akkor még nagyobb, még erőteljesebb, mint az eddigi összes találmányok. Hát ez igazából most nagyon okosat nem tudunk mondani, tehát az erő és a veszély az nyilván nem ideális, és hát nyilván ez ugyanúgy, mint az összes többi dolognál, ez valahol mindenkinek a közös felelőssége lenne, hogy nem ész nélkül rohanni előre, hanem jól átgondolva tényleg hasznos dolgokra felhasználni, és azt a pozitív dolgot kihozni belőle, ami mindenféleképpen benne rejlik.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Csaba István, az MTA levelező tagja, az ELTE TTK professzora volt a vendégem. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra!
Utópia. A Koki kutatóinak új eredményei szerint az agytörzs is segít emlékezni. Az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben, a Kokiban, Zicsó Krisztián és munkatársai Nyíri Gábor vezető kutató irányításával felfedezték, hogy egy evolúciósan ősinek tekintett agytörzsi idegsejtcsoport is szükséges negatív emlékeink raktározásához és előhívásához. Az utópiában üdvözlöm dr. Nyíri Gábort, az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet agykéreg kutatócsoport vezető kutatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem tudom, hogy ez most a legjobb kérdés, de miért csak a negatív élményeink raktározódnak az agytörzsben?
Hogy kezdjem azzal, hogy egyáltalán az élményeink hogyan raktározódnak, vagy egyáltalán a memória nyomaink, de aztán most leszögezném, hogy természetesen nem csak a negatív élmények raktározódnak, vagy azt segítenék minden mást is, csak a kutatásunkban részben erre fókuszáltunk. Ahhoz, hogy nagyjából megértsük, hogy mi az, amivel foglalkozunk, ahhoz ugye látnunk kell, hogy egyáltalán a memória raktározás hogyan történik az agyban. Ezt már régóta kutatják, természetesen az egyik legalapvetőbb kérdés az idegtudományokban, és ennek az egyik legfontosabb alapelve az az, amit viszonylag könnyű mindannyiunknak megérteni. Természetesen egy bizonyos emléknyom rögzítése során más sejtek fognak aktiválódni, mint egy másik emléknyom során. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az agykéregben, hogyha a konyhánkban vagyunk az ablak mellett, akkor más idegsejtek aktívak, mint hogyha az ajtó mellett vagyunk. Ez azért fontos, mert az agyunk gyakorlatilag nagyon sok mindent különböző pici emléknyomokban gyűjt. És ezek különböző sejtmintázatokat okoznak az agyban. Van az agyban egy hipokampusz nevű régió. Ezt úgy is lehet apostrofálni, hogy ő a könyvtárosa az agynak. Ez azt jelenti, hogy ő az, aki tudja, hogy az emléknyomok különböző részletei hol lehetnek az agyban, az agykérekben, vagy az agy különböző területein, és amikor el kell raktároznunk ezeket az emlékeinket, bármilyen emlékünket, negatív vagy pozitív élményeinket, akkor az agykérekben, illetve az agy különböző részeiben lévő aktivitás mintázatokat tulajdonképpen a hipokampusz azt lejegyzi, és amikor elő kell hívni ezt az emléket, akkor a hipokampusz nevű ősi kérgi terület az, amely újra aktiválja ezeket a mintázatokat, és az agy különböző részeiből újra előhívja ezeket az emlékeinket, legyenek azok jó vagy rossz emlékek. Tehát azon múlik, hogy milyen emléket jegyzünk meg, vagy elevenítünk föl, emlékszünk vissza, hogy a hipokampuszban a különböző idegsejtek milyen aktivitási mintázatot mutatnak. Tehát például az egyik emlékünket az 1-es, a 2-es és az 5-ös sejt fogja rögzíteni, a másik emlékünket pedig a 2-es, 4-es és az 5-ös sejt fogja rögzíteni. Tehát annak az aktivitása fogja jelezni az agynak, hogy erre gondolunk. Könnyű belátni, hogy a hipokampuszban ezért nagyon fontos, hogy ezeket a sejteket miképpen szabályozza az agy, ezeknek az aktivitása hogyan szabályozódik. Nagyon-nagyon régen tudják már, hogy ez nagyjából úgy történik, hogy a kéreg az érzettel kapcsolatos információkat, az érzésekkel kapcsolatos információkat, az látás, tapintás, stb. Információkat azt bejuttatja a hipokampuszba, és ott különböző mintázatokat hoz létre, és ez hozza létre az emlékeket. A hipokampuszban egyébként vannak gátlósejtek, amelyek pedig rendezik ezeket az információkat, rendezik azt, hogy a különböző fősejtek miként aktiválódjanak, és milyen mintázatban. Ez itt a kulcs. Nagyjából természetesen ismertek már számos olyan az előagy, vagy a bazális előagyból érkező bemenetet a hipokampuszba, ami segített abban, hogy ezek a gátló sejtek jól tudják rendezni ezeket az emlékeket. És aztán itt következett a mi munkánk az elmúlt lassan egy évtizedben, hogy mi arra kezdtünk el fókuszálni, hogy vajon lehet-e szerepe mindebben az agytörzsnek. Ez azért nagy kérdés, mert nagyon évtizedek óta tudjuk, hogy természetesen az agytörzs nagyon-nagyon fontos a minden emlős állat életében, de alapvetően arra gondoltak, hogy az agytörzs egy lassú, szabályozó központ, amelyik az autonóm idegrendszert, az autonóm funkciókat szabályozza, a vérnyomást, szívverést, légzést, illetve természetesen a memóriával kapcsolatos dolgokat is, a hangulati életet egy picikét szépen lassan megváltoztatja, hiszen itt olyan rendszerek vannak, amiről jól ismert, hogy a hangulati életünket befolyásolja. De mi arra figyeltünk fel, hogy az agytörzsben, az egyébként hídnak elnevezett területen, vannak olyan sejtek, amelyek közvetlen rostokat küldenek a hipokampuszba, illetve a kéreg más területére is. És ezek a rostok nem olyanok, mint amiket nagyon régóta ismertünk, azaz nem csupán ilyen lassú ingerület átvitelre alkalmas rostok, hanem nagyon gyors serkentésre vagy gátlásra alkalmas rostok, azaz elvileg képesek lehetnek arra, hogy nagyon gyorsan és precízen befolyásolják az emlékeinkkel kapcsolatos információkat.
Ehhez kapcsolódóan tennék fel egy kérdést, amit az önök leveléből vettem. Azt írják, hogy Zicsó Krisztián és munkatársai Nyíri Gábor irányításával elsőként írták le, hogy az agykéreg nem csak közvetlenül, de közvetve egy ősi agytörzsi sejtpopuláción keresztül is képes befolyásolni a hipokampusz memória központ működését, és ezzel emlékeink formálódását és felidézését. De lehet-e azt tudni, hogy milyen módon képes az agytörzs befolyásolni a hipokampusz memória központ működését?
Igen, tehát ez, amit gyakorlatilag felfedeztünk, hogy az agytörzsben megtaláltuk ezek a gyorsan működő, gyors ingerfeszítőre alkalmas sejtpopulációkat, és azt vettük észre, hogy ezek a sejtek közvetlenül kapcsolódnak a hipokampusz gátló sejtjeihez, és ezért kitűnően alkalmasak lehetnek arra, hogy beállítsák, hogy melyek legyenek azok a fősejtek a hipokampuszban, milyen aktivitás mintázat legyen egy-egy emléknyom rögzítése során. És itt kezdődik az érdekesség, hogy azt vettük észre, hogy ezeket az agytörzsi sejteket, ha aktiváljuk, vagy gátoljuk, semmi nem történik normális esetben, de hogyha összetársítjuk valamilyen élményt ezeknek a sejteknek az aktivitásával, akkor gyakorlatilag ezek a sejtek meg tudják tanulni, de legalábbis segítenek megtanulni a hipokampusznak ezeket az élményeket. Ami azt jelenti, hogy ha később a kísérletek során újra aktiváltuk ezeket az agytörzsi sejteket, és nyilván az agy is ezt teszi, saját maga is, akkor előhívott emlékeket. Ha viszont teljesen legátoltuk, akkor nem volt képes az állat emlékeit előhívni. Azaz felfedeztük azt, hogy az agytörzsben közel sem csak ilyen lassú és a hangulati életet lassan befolyásoló sejtek vannak, hanem nagyon gyors, precíz módon képesek az emlékeinket gyakorlatilag előhívni ezeket az agytörzsi sejtpopulációk. És ilyenből többet is találtunk, van amelyik gátló, valamelyik serkentő. Ebben a legutolsó publikációnkban egy gátló sejtpopulációról írtunk, és ezek azok a sejtek, amelyek gyakorlatilag a hipokampuszban képesek megváltoztatni a sejteknek a mintázatát, és ennek megfelelően előhívni emlékeket. Gondoljunk arra, hogy a hipokampusz egyébként nagyon érdekes sejteket tartalmaz. Ugye az előbb említettem, hogy képes a különböző mintázataival emléknyomokat rögzíteni. Ennek az is a következménye, hogy vannak olyan sejtek a hipokampuszban, amelyeket úgynevezett hely sejteknek hívunk, és így ezek a fősejtek egy része például közvetlenül csak akkor aktiválódik, hogyha az élőlény, az ember vagy az állat valahol például az életterében van. Tehát például vannak olyan piramis sejtek, olyan fősejtek a hipokampuszban, amik csak akkor aktiválódnak, hogyha a lakásunk konyhájának az ablakfelül részén vagyunk, a mások pedig akkor, amikor a konyhánknak az ajtófelüli részén vagyunk, és gyakorlatilag a hipokampusz feltérképezi az életterünket, és így képes a különböző területeket, különböző életterünknek a területeithez kötődő sejtaktivitásokat mutatni. Máshogy fog aktiválódni a hipokampusz a munkahelyünkön, mint otthon, és a különböző szobákban. És ennek megfelelően egyfajta ilyen kognitív térképnek is szokták ezt nevezni, egyfajta térképet rajzol a hipokampusz az életünkről, és ehhez kötnek mindenféle emléknyomokat. Ennek megfelelően ezért volt érdekes, hogy a mi általunk felfedezett sejtek képesek ezeket az úgynevezett engramokat, mert így is hívjuk őket, ezeket az emléknyomokat, amelyeket a sejtek mintázata rögzít, ezeket beállítani, és ha kell, akkor előhívni. Ez azért van jelentősége, mert természetesen ezek a sejtek most már tudjuk, hogy nagyon fontosak lehetnek mind a memória képződés során, mind pedig esetleg a szorongásos, depressziós állapotok kialakításában, úgy, hogy például az élőlény, az állat, az ember ennek a segítségével hívja elő az emlékeit, vagy rosszul hívja elő az emlékeit, például egy negatív emléket újra és újra előhívhat. És egy olyan területet ismertünk így meg az agytörzsben, amely esetleg olyan új lehetőségeket biztosít, amellyel újabb célpontokat azonosíthatunk, esetleg akár gyógyszerek, akár bármilyen más kezelés esetén.
Azt szeretném még kérdezni ezzel kapcsolatban egyébként, hogy az eddigi agykutatásokból kiderült, hogy az emlékezésben fontos szerepe van elsősorban a hipokampusznak, aztán az agykéregnek, azt se tudták egyébként régen, hogy az agykéreg is részt vesz az emlékezésben vagy a memóriában, és az önök kutatásai után az agytörzsnek is. A többi agyi rész nem vesz részt az emlékezésben?
Valójában nagyon-nagyon sok különböző agyterület együttes működése teszi lehetővé, hogy az emlékeink nagyon pontosak legyenek. Ugyanis egyrészt egy emlékképződésben nagyon fontos folyamatok történnek. Természetesen gondoljunk például arra, hogy léteznek olyan emberek, akiket hiperdimenziásoknak hívnak, vagy hipermnéziásoknak, akik gyakorlatilag 20 évre visszamenőleg tudják, hogy pénteken délután mit ettek, és hogy kivel beszélgettek 2022 vagy 2010 március 3-án délután. Tehát a hipokampusz, és így az agy, képes lenne arra, hogy akár bármekkora mennyiségű információt raktározzon. Azonban ez óriási probléma is, ugyanis ezeknek az embereknek a nagyon nagy része az szorongással, depresszióval küzd, mert nem bírja ezt a rengeteg információt a mindennapi életében feldolgozni, zavarják az emlékeik, állandóan
beszélni. És akkor melyik agyi rész az, amelyik ezt elsimítja, amelyik ebből emészthető memóriát csinál? Tehát hogy lesz ebből normális gondolkodás, normális visszaemlékezés? Melyik agytörzs, vagy melyik agyi rész segít ebben?
Hát ez gyakorlatilag úgy történik, hogy jelen elképzelésünk szerint azért nem emlékszünk mindenre, mert egyszerűen nincsen rá szükségünk. Igazából zavaró. Az agy valójában elsősorban egy jóslásra berendezkedett szerv, azaz a mindennapi életünkben annak vesszük legnagyobb hasznát, hogyha az emlékeinkből levont következtetéseket a lehető leghatékonyabban tudjuk használni, és a következő teendőnket, következő lépéseinket a lehető legjobban tudjuk megtenni. Ezt az agy megpróbálja úgy megoldani, legjobb tudomásunk szerint, hogy a bazális előagyban van egy úgynevezett kolinerg rendszer, de ezzel más rendszerek is vannak, amelyek felhívják az agy figyelmét arra, hogy mik azok az információk, amiket jobban meg kell jegyezni, amik fontosabbak, és mik azok, amik nem annyira fontosak. És természetesen az agytörzsben is vannak olyan rendszerek, amelyek befolyásolják azt, hogy milyen információk lesznek fontosak, és mik nem. Például úgy, hogy a kolinerg rendszer az bazális előagyban aktiválódik, és ezzel azokat a sejt közötti kapcsolatokat segíti létrehozni a hipokampuszban, amelyek az emlékképződéshez kellenek, és amikor pedig úgy érzi az agy, hogy nem fontos ezt megjegyezni, akkor pedig ezek nem aktiválódnak. Na most itt jön részben az agytörzsnek a szerepe, ugyanis az agytörzsben szintén számos olyan sejtpopuláció van, amelyek lassabban, de képesek a hangulatunkat beállítani, illetve az általunk is felfedezett más egyéb sejtpopulációk pedig képesek arra, hogy segítsenek eldönteni, hogy egy adott esemény az mennyire váratlan, és ahhoz képest, amit az állat feltételezett, hogy fog következni, ahhoz képest jobb vagy rosszabb az az esemény. Hiszen gyakorlatilag elképzelhetjük úgy az élőlények egy jelentős részét, az emlősöket, hogy nincs más dolga az agyának, mint eldönteni azt, hogy valami olyan dolog, ami történt vele, az egy olyan dolog, ami neki pozitív, jó, keresendő, ilyen például az étel, a szociális kapcsolatok, az innivaló, a meleg odú, és vannak olyan dolgok, amiket meg negatívak, tehát nyilvánvaló az éhezés, a szomjúság, ha megtámadják, ha félnie kell, ezek mind próbálja elkerülni.
Miért van az, hogy egy bizonyos eseményre egészen másképpen emlékezik két ember, ha megvan az eseménynek a pontos leírása. Tehát lehet kvázi megnézni, hogy melyik emlékszik jobban, de rengetegszer fordul elő, pláne idősebb embereknél, hogy egy adott esemény, ami életük elején történt 30-50 évvel azelőtt, két ember teljesen másképp emlékszik, és ráadásul még meg is esküdnének arra, hogy úgy volt, ahogy ők gondolják.
Erre meglehetősen jól ismert a magyarázat, ugyanis arról van szó, és ez a egyik legfontosabb, amit tudni kell a memóriával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ugyanazok a sejtek, sejtpopulációk, sejtcsoportok rögzítik az emlékeket, mint amik előhívják. Ennek viszont az a következménye, hogy abban a pillanatban, ahogy egy emléknyomot előhívunk, labilissá válik, befolyásolhatóvá válik, hiszen ugyanazokkal a sejtekkel történik az előhívás, mint amelyekkel az a rögzítés. És ebben a pillanatban, ahogy előhívjuk az emlékeinket, elindul egy újabb rögzítési folyamat. És miután nem tudjuk pontosan előhívni, ezért az az újabban előhívott emlék, az rárakódik az emlékünkre, és már úgy emlékszünk rá. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hiszen például a kriminalisztikában ennek óriási jelentősége van. Gondoljunk csak arra, hogy egy baleset helyszínén egy szemtanút kérdez ki a rendőr, akinek vannak előfeltételezései az eseményről, és hogyha rosszul kérdez, és esetleg ezzel a kérdéssel valamilyen szint, vagy valamilyen tulajdonságot ültet el tudattalanul a szemtanúnak a fejében, akkor miután akkor nagyon gondolkozik a szemtanú, hogy mi is történhetett, hogy milyen színű is volt az autó, hogyha a rendőr egyszer, akár csak a kollégájával beszél, hogy ugye az a sárga autó elment, amikor ott, de kérdezünk a szemtanút, hogy az mit gondol róla, és a szemtanút kérdezik, és 10 perc múlva rákérdeznek, hogy milyen színű volt az autó, ő már azt fogja mondani, lehet, hogy azt hiszem, hogy talán sárga, de már nem is emlékszik, hogy miért gondolja ezt, mert amikor a kikérdezés során felidézi az emlékeit, labilissá válnak ezek a sejtpopulációk, itt igazából az emlék az nem más, mint ahogy előbb említettem, különböző sejtek aktivitásának a mintázata. A mintázat az viszont azon múlik, hogy a sejtek egymással hogyan kommunikálnak a kapcsolataikon keresztül, amelyek kommunikációnak az erőssége azért nem annyira rögzített, hanem ott egy biológiai variabilitás van, egy változékonyság, és hogyha ebbe finoman beleavatkozik az illető azzal, hogy tudatalatt vagy alig eszmélve rá valaki azt mondja neki, hogy sárga volt az autó, akkor később már nem is biztos, hogy emlékszik rá, hogy miért gondolja azt, és azt fogja tanúvallomással vallani, és megesküdne az életére később, hogy tényleg így volt, miközben soha nem látott semmiféle sárga autót, csak ezt sugalták neki. De ez természetesen a régi emlékeinkkel is így van, hiszen amikor elmesélünk egy történetet...
Tehát attól elnézést, tehát megpróbál megérteni, és azért mondom vissza ezeket a dolgokat, amelyeket ön mond, hogy én jól értem-e. Tehát, hogy már csak attól is, hogy megpróbálok visszaemlékezni, hogy valamire visszaemlékszek, már attól is változik maga az az emlék, ami akár 20, 30 vagy 50 évvel ezelőtt történt.
Egyértelműen így van. Egyértelműen.
Ha az agy több eleme is részt vesz az emlékezés folyamatában, melyik az, amelyiket a többi követi, amelyik eldöntő, hogy mi legyen? Ki a főnök?
Alapvetően régen nagyon úgy gondolták, hogy az agy modulokból épül föl, vannak olyan területei, amik ezért van, amik azért felelősek egyértelműen. De mára már tudjuk, hogy nincsen ennyire nagyon szigorú szétválasztása ezeknek a feladatoknak. Például a mozgatókérekben is találtak érzékeléssel, és az érzékkérekben is találtak mozgatással kapcsolatban együtt működő sejteket. De azért alapvetően természetesen továbbra is látjuk, hogy vannak azért szétválások. A hipokampusz például egyértelműen elsődleges feladata azért az, hogy a rövid távú memóriát, illetve a memórianyomokat valamelyest megőrizze, és próbálja rendezni. Amikor az emlékeink hosszú távon létrejönnek és elraktározódnak, azt viszont már inkább az agykéreg teszi. Természetesen vannak a mozgatással és az érzéssel kapcsolatos agykérgeink, a látással kapcsolatos agykérgünk, és az előagyunk pedig már ha magasabb rendű asszociációs feladatokat lát el, tehát az előrelátás, a jóslást, a gondolkodásunkat magasabb rendű funkcióit vezérli. Azonban a második kérdése, hogy a személyiségünket mi befolyásolja, ez már egy lényegesen összetettebb kérdés, kicsit hasonlít ahhoz, hogy mitől vannak okosabb emberek, mitől vannak kevésbé intelligensek, vannak, akik három dimenzióban jobban tudnak gondolkodni, van, akik képekkel tudnak jobban gondolkodni. Ez nagyon valószínű, hogy egyszerűen amiatt van, hogy természetesen az evolúció során szükség volt arra, hogy az emberek különbözőek legyenek, hiszen egy társadalomban az a legstabilabb társadalom, ahol nagyon sokféle ember van, hiszen bármilyen kihívás esetén mindig talál akkor az ott társadalom egy olyan embert, aki jól tud alkalmazkodni és jól tudja vezetni a csoportot az adott kihívás során. Ennek megfelelően az agy és az emberek nagyon különbözőek, aminek viszont az oka valószínűleg az, hogy a különböző agyterületeik kapcsoltsága, összekapcsolódottsága az eltérő. Nyilvánvalóan van annak is előnye, hogyha valaki nagyon bátor, bár jó eséllyel esetleg ő nagyobb eséllyel fog balesztet szenvedni, vagy esetleg meg is hal. Ilyenek lehetnek mondjuk bátor katonák, akik megvédenek egy csapatot, vagy megküzdenek az oroszlánnal, de ezzel persze csökkentik a túlélésük esélyét, míg a kevésbé bátrak viszont biztosítják, hogy a csapat vagy a csoport túlél. Ennek megfelelően a különböző agytestek különbözőképpen fejlődtek. A személyiség azt pedig részben ugye a döntéshozatallal függ össze, illetve természetesen a memória kapacitással, illetve az intellektussal. Ezek pedig egyelőre úgy gondoljuk, hogy vélhetően a nagyobb memóriakapacitású, jobb kognitív képességekkel rendelkező emberek úgy látjuk, hogy abban különböznek, hogy sokkal több kapcsolat van a sejtek között, sokkal nagyobb a változatosság a sejtjeik kapcsoltságában, nem feltétlenül több sejtről van szó, és kevesebb sejttel is lehet valaki sokkal intelligensebb, mert a kapcsolataik száma, a sejtek közötti változatosság, és így a kialakítható különböző memórianyomoknak a variabilitása, a változatossága, és annak a stabilan való megőrződése az jobban biztosított többféle kapcsolattal. De a személyiség az pedig például olyan dolgokon múlik, amelyet többek között egyébként az agytörzs és az középagy irányít, hiszen itt vannak olyan struktúrák, amely a középagyban, amelyek például azt döntik el, hogy egy adott élmény az mennyivel rosszabb vagy jobb, mint amit az illető vált. Illetve az agytörzsben vannak olyan rendszerek, például a szerotonerg rendszer, dopaminerg rendszer, noradrenerg rendszer, ezek életvívő anyagok, amelyeket különböző sejtek ürítenek, amelyeknek a működése alapvetően befolyásolja például azt, hogy valaki mennyire bátor, vagy bátortalan, mennyire szorongó típus, mennyire megfontolt, mennyire fél megtenni egy újabb lépést, mármint döntéseket hozni, ami viszont azon múlik, hogy mennyire értékeli a különböző veszélyhelyzeteket, vagy rizikófaktorokat különbözően. Például vannak olyanok, akik szeretik az extrém sportokat, és nekik a rizikó az nem jelent igazából nagy veszélyt. Nem érzik veszélyesnek. Például ezeknek az embereknek kimutattak olyat, hogy vannak olyan jelátvívő molekulák, amelyek mások egy kicsit bennük, és az ő számukra azok a jelátvívő molekula receptorok egy kicsikét genetikailag másképpen alakultak, és ezért számukra a veszély nem jelent akkora veszélyt, mint egy másik ember számára. Ez véletlenül azzal függ össze, hogy ezek a jelátvívő rendszerek az agytörzsben és középagyban milyen hatékonysággal működnek. Az egyik embernek lehet, hogy 40 ezer kapcsolat jön mondjuk egy jelátvívő molekula rendszertől egy adott agyterületére, a másiknak csak 30 ezer, és ezek olyan apró eltéréseket okozhatnak, és természetesen a magától értetődő módon az oktatás is rendkívül sokat változtathat ezen, amelyek befolyásolják ezt. Természetesen vannak olyan személyiségvonások, amelyeket gyakorlatilag születésünktől és ezeknek a genetikai hátterét múlik, de nagyon sok személyiségvonás természetesen tanulható tanulással történik meg. A szüleinktől kapott jelzésekből vonjuk le a következtetés, hogy mitől mennyire kell aggódnunk, mennyire fontos nekünk, milyen egyensúlyt tartunk a környezetünkkel kapcsolatban, a veszély és az előnyök, a tanulás fontossága, stb. Szempontjából. És ezeket az agykéreg és az agytörzs komplex interakciója, együttműködése hozza létre, hogy melyek ezek a funkciók, amelyeket az ember saját magában például fontosnak tart és egyensúlyba hoz.
Nagyon szépen köszönöm dr. Nyíri Gábor, az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vezető kutatója volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm az interjút.
Én is nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.